Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében. Ma egy különleges könyvet fogunk megnézni, a Júdás levelét, és szeretném is, hogyha odalapoznátok Júdás leveléhez. És mielőtt belekezdenék Isten igéjének a megosztásába, hiszem, hogy egy fontos üzenet lesz, egy néhány gondolatot szeretnék mondani nektek a legutóbbi kelet-ukrajnai utammal kapcsolatban, nem reklámhelyekként, hanem azért, hogy megosztam veletek azokat az áldásokat és küzdelmeket, amik egy-egy ilyen úttal együtt járnak. Van is itt kivetítve egy kép. Sajnos a videót nem tudtam átküldeni, mert nem volt wifi, de ez a kép szerintem elég sokat mondó. 10. alkalommal jártam Kelet-Ukrajnába, ebből 8. alkalommal Herszon városába, amiről már sokszor elmondtam, hogy ott van a Dnyeper partján, egészen délen, a Krimfélszigetnél, az egyetlen város, a nagyváros, amit az ukránok vissza tudtak foglalni, és jelen pillanatban a Dnyeper egyik része az ukrán felhatóság alatt van, a másik része orosz felhatóság alatt, és a lakosság elképesztő nyomorban, szegénységben él, segélyszervezetekből egy maradt, amit nem romboltak még szét az orosz bombák, és oda szoktunk járni. Ezúttal 2 teherautóval vittünk segélyt, és az egyik teherautó az a hídgyülekezetének a szeretett szolgálata volt, és annak is a vezetőjét ott láthatjátok mellettem piros ilyen jackibe. Ővelük voltunk abban a segélyközpontban, ami egyedüliként ellátja még a lakosságot. Oda pakoltuk le a segélynek az egyik részét, és utána tovább mentünk a baptista gyülekezetbe, a herszoni baptista gyülekezetbe, ami mellett épp most lőttek ki, romboltak le egy iskolát, egy általános iskolát. A gyülekezet még áll, ezt jelenthetem, hála az Úrnak. És a testvérek nagyon sok szeretettel köszöntenek benneteket, nagyon kedvesen megvendégeltek bennünket, ott pakoltuk ki a segélynek a többi részét, nagyon hálásak minden kis támogatásért. És aztán, amikor ott befejeződött a találkozásunk, akkor elmentünk még egy helyre, ahova meghívtak bennünket. Ez a pünkösdi gyülekezet volt, ugyanis olyan is van Herszonban, és hát ahogy megkaptuk a lokációt GPS-en, akkor hát az egyik helyi hölgy úgy elkáromkodta magát, nem volt hívő, és aztán mivel látta, hogy a baptista gyülekezet előtt van, ugye gyorsan bocsánatot kért tőlünk, és annyit mondott, hogy oda ne menjetek, mert az nagyon veszélyes hely. Tehát ez az a városrész Herszonban, ami folyamatosan ki van téve dróntámadásoknak, bombázásoknak a túlpartról, ugyanis ott van egészen a Dnyepernek a partján. Hát aztán persze elmentünk oda is, és ott is megosztottuk, amink volt, és megbeszéltük, hogy a jövőben őket is szeretnénk támogatni. Akár a baptista gyülekezet, akár a pünkösdi gyülekezet nagyon komoly munkát végez, karitatív munkát végez Herszonban és a környékbeli falvakban. A falvakat úgy kell elképzelni, hogy oda életveszélybe menni. Tehát oda bennünket már be se engednek. Tehát mi is katonai engedéllyel tudunk bemenni Herszonba, de a környékére már oda se, azzal sem. És hát az Úr megőrzött bennünket, és az aratóknak az örömével tudtunk hazajönni, hogy újra tudtunk segíteni. A következő útunk az február vége felé lesz egy másik területre, úgyhogy minden imádságot nagyon hálásan köszönünk nektek. Ez egy nagyon áldott út volt egyébként. Köszönöm szépen a képet. És akkor szeretnék áttérni az Isten igéjére, és szeretném, hogyha felállnánk, ahogy szoktuk az Isten igéjének a felolvasásakor. Egyetlen rövid mondatot szeretnék olvasni az első fejezet 3. verséből. Szeretteim, miközben teljes igyekezettel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam, küzdjetek a hitért, amely egyszer és mindenkorra a szentekre bizatott. Imádkozunk. Atyánk, köszönjük a te örök igédet, és köszönjük, Uram, hogy ma is ugyanolyan aktuális, ugyanolyan valóságos, mint amilyen akkor volt, amikor megírattad. Köszönjük, Uram, hogy most itt lehetünk a gyülekezetben, és tanulhatunk tőled. Tanulhatjuk a kegyelmet. Tanulhatjuk azt, hogy hogy kell követni téged, Úr Jézus. És arra kérlek, hogy áld meg a mai szent tiszteletünket, áld meg az ige hirdetést, add, hogy ne legyek akadálya a te üzenetednek, az Úr Jézus nevében. Ámen. Foglaljatok helyet. Még egyszer sok szeretettel köszöntelek benneteket, és egy olyan könyvet választottam, egy olyan levelet választottam az Új Szövetségből, amiről azt szokták mondani, hogy ez a legelfelejtettebb, vagy a legelhanyagoltabb levél az egész Új Szövetségben. Hát kezeket fel, aki mostanában olyan gyakran elővette volna a Júdás levelét, miközben egy fantasztikus levél, majd mindjárt megnézzük, hogy mi is a tartalma ennek a levélnek. És megmondom őszintén, én is viszonylag ritkán olvastam ezt a levelet, és éppen ezért nagyon örültem annak, hogy az Allianz ima héten ezt a levelet választotta ki az olasz evangéliumi szövetség arra, hogy tematizálja az ima alkalmainkat, és az estéről estére való ima alkalmainkon ezt a levelet jártuk körül. És ez adta az indítatását is annak, hogy én most erről beszéljek nektek, mert hiszem, hogy nem csak abban a szűk körbe volt ez üzenet, hanem akár egy nagyobb közösség előtt is. És nagyon hálás vagyok, újra mondom, azért, hogy ez a levél, ez így előkerülhetett. Miért elfelejtett ez a levél, vagy miért olyan elhanyagolt? Hát ott van a Biblia végén, Jelenések könyvének, ugye a nagy Jelenések könyvének az árnyékában egyetlen fejezetről szól, egyetlen fejezet az egész, és viszonylag későn került be a kánonnak a könyvei közé, ennek az oka az volt, hogy két vagy három helyen is szerepel bent apokrif írás, amire utal Júdás, tehát ami nem volt elfogadott, viszont megerősítette az üzenetet, és aztán még amiatt is egy kicsit elhanyagolt levél, mert hogy nagyon hasonlít a 2 Péterre. Nem tudom, hogy talán 2 Pétert, azt gyakrabban olvastátok. Van egy fejezet, ami szinte teljes mértékben ugyanaz, vagy nagyon-nagyon hasonlít. Úgyhogy a kánonnak a kialakítói helyet is, tehát hogy szét is ültették őket, hogy így mondjam, a János 3 levelét betették közéjük, hogy ne legyen annyira feltűnő, ez most tényleg csak a vicc kategória volt, de a lényeg az, hogy a Júdás levele most előkerült, hála Istennek, ezeken az Allianz alkalmakon, és azt kell, hogy mondjam, hogy rádöbbentünk ennek a könyvnek az aktualitására, hogy ez mennyire a mának szóló, mindenkornak, de a mának szóló üzenet, hogy mennyire a hívők, a mai keresztények is tudnak belőle táplálkozni. Majd mindjárt nézzünk egy-két gondolatot is belőle, de a fő üzenet, amit az Allianz hét mottójául is választottak, az az volt, hogy küzdjetek a hitért. Hogy küzdjetek a hitért. Hogy olyan módon kell nekünk a hitéletünket megélnünk, hogy ez egy küzdelem lesz a hitnek a tisztasságának a megmaradásáért. És ez a levél gyakorlatilag, amit Júdás írt, ebből a lelkületből született, ebből a kényszerítő dologból született, hogy valamit írjon ezzel kapcsolatban. Maga a levél az egy szokásos köszöntéssel, üdvözléssel kezdődik, amiben bemutatkozik a levélnek az írója, illetve megfogalmazza azt is, hogy kinek írja, ezt szeretném felolvasni nektek. Azt írja, hogy Júdás, Jézus Krisztus szolgája, Jakabnak pedig testvére, köszöntését küldi az elhívottaknak, akiket az Atya Isten szeretett, és a Jézus Krisztus megtartott. Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Azt mondja itt a bevezető, hogy Júdás, ennek a levélnek az írója, elég sok Júdás van a Bibliában, az Új Szövetségben, majdnem minden teológusok, meg igehirdetők egyet értenek abban, hogy ez a Júdás, ez nem az apostolok közül volt, hanem Jézusnak a testvére volt. Ugyanis az evangéliumok felsorolják Jézusnak a testvéreit, a fiú testvéreit, illetve voltak lány testvérei is, és abból is következtetnek rá, hogy ő Jézusnak a testvére volt, hogy azt mondja, hogy Jakabnak a testvére. És Jakab is Jézusnak a testvére volt, tehát mindketten az egyház, az első korai egyháznak vezető tisztségviselői voltak, akik nem voltak az apostolok közül. És nagyon érdekes egyébként ezt felismerni, hogy az apostoli szolgálat az elsősorban nem egy gyülekezet vezetői szolgálat volt az első században. A jeruzsálemi gyülekezetet nem apostolok vezették, de mondhatnám a többit is. Arra megvoltak azok a kiválasztott emberek, például Jakab volt a jeruzsálemi gyülekezetnek a vezetője, őről azt mondják még a nem hívő zsidók is, hogy Jakab az igaz. Egy olyan tekintélye volt, olyan szolgálata volt, ami előtt még ők is a kalapjukat, a kipájukat megemelték, és ennek az embernek volt a testvére Júdás, aki ezt a levelet írja, és figyeljetek, nagyon érdekes, hogy bár Jézusnak a testvére volt Júdás, meg Jakab is, egyikük sem hivatkozik arra, hogy testvérek, én azzal a tekintéllyel írok nektek, hogy Jézus Krisztus volt az én testvérem, hogy a bátyánk volt ő. Azt mondja Júdás is, hogy Jakab az én testvérem. Jézus pedig kicsodám? Ő az én uram. Azt mondja, hogy én Jézus Krisztusnak a szolgája vagyok. És itt is nagyon fontos ezt megértenünk. Júdásnál ez különösen igaz volt, hogy meg kellett tanulnia Jézusra nem csak mint egy testben levő valakire gondolni, hanem mint aki ő valójában. Amit valóban kijelentett magáról, hogy ő a mindenható Isten. És Júdásnak, ez hosszú, meg Jakabnak is, ez hosszú idő volt, az evangéliumban olvashatjuk, hogy sokáig nem hittek Jézusban. Sokáig azt gondolták, hogy valami megszállta őt, és akkor mentek, hogy elfogják, hogy hazavigyék, nem értették őt, tehát a testvérei nem értették őt, és el kellett telni egy hosszabb időnek, mire kapcsoltak, mire leesett a tantusz, hogy Jézus valóban az, akinek mondja magát. És hogy többé már nem tekinthetek Jézusra, mint a tesómra, mint a bátyámra, a nagy testvéremre, hanem úgy tekintek rá, mint az én uramra és Istenemre. És nagyon sokszor van, hogy mi is Jézusról mindenféléket gondolunk, kell, hogy eljussunk addig a pontig, amikor már Jézus a mi urunk és a mi Istenünk. A mindenható Isten. És azt mondja, hogy én az ő szolgája vagyok. El tudjátok képzelni, hogy mondjuk a testvéretekre azt mondjátok, hogy én az ő szolgája vagyok. Júdás végigment ezen a folyamaton, és az eredeti szó, a dulosz, az azt jelenti, hogy rabszolgája. Jézus Krisztusnak a rabszolgája vagyok. És kiknek írja, miután megnéztük, hogy ki volt ennek a levélnek a szerzője, nézzük meg, hogy kinek írta ezt a levelet. Azt mondja, köszöntését küldi az elhívottaknak, akiket az Atya Isten szeretett, és Jézus Krisztus megtartott, irgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Nem tudjuk meg ebből a kis bevezetőből, hogy konkrétan melyik gyülekezetnek írja, ez inkább egy általános levél, azért is szerepel ott az általános levelek között a Biblia végén, de amit tudunk, az az, hogy a hívőknek írja. Olyan embereknek írja, akiket Isten elhívott, akiket az Atya szeretett, akiket Jézus megtartott. És szeretném, hogyha megértenénk, hogy valójában ez minden korok, minden hívőjére vonatkozik. Minden korok, minden hívőjére, akiket az Atya elhív, kihív ebből a világból. Megszentel, az ő szeretetével átformálja az életüket, és Jézus Krisztus által megőrzi őket. Az eredetiben így szól, hogy Jézus Krisztus által megőrzött emberek. És nem akarlak benneteket meghökkenteni, de azt mondhatom, hogy akikről itt Júdás beszél, meg akikhez írja a levelet, azok a mindenkori hívők. Vagyis úgy is mondhatnánk, hogy a 21. század harmadik évtizedében élő hívők számára ez ugyanolyan üzenet, ugyanúgy nekünk szól ez a levél, mint az első századi hívőknek, akiknek eredetileg íródott. Ők mi vagyunk. Az egyház, amely volt az első században, az ugyanaz az egyház, mint ami most itt van a 21. században. És kell, hogy ez a fajta kötődésünk, ez a fajta azonosulásunk meglegyen az első századi hívőkkel. Az a hit, amit ők birtokoltak, az a mi hitünk volt. Az az elhívás, amit ők kaptak, az a mi elhívásunk. Az az atyai szeretet, amivel ők élték a mindennapi életüket, az atyának a felénk irányuló szeretete is. És az a Jézus, aki őket megtartotta, ugyanőt tart meg bennünket is. Tudjátok, miért fontos ez? Mert itt eltűnik az a 2000 év, ami ennek a levélnek a megírása, meg a mai olvasása között eltelt. Mert szellemi dolgokban nincsen olyan, hogy lejár az idő. Nincsen olyan, hogy múlt időbe kerülnek dolgok. Akiknek Júdás írt, azok mi vagyunk. A hitnek nincsen múlt ideje, az egy ilyen örök jelen idő. És ez teszi a Biblia olvasásunkat egyébként annyira izgalmassá, hogy ami abban le van írva, az nem egy ilyen 2000 évvel ezelőtti ősi szöveg, ami azoknak az embereknek szólt, akik éppen akkor ott voltak és találkoztak, ezzel is elolvasták, hanem ez minden korok, minden hívőjének szól. Eltűnik az a 2000 év. A hit az mindig itt és most. A hit az mindig itt és most. Amikor olvasod a Bibliát, akkor az itt és most üzenet a te számodra. Azok az ígéretek, amik benne vannak, azokat nyugodtan magadévá teheted, és azt mondhatod, hogy igen, ezt Isten nekem mondja most. Nem a múltban valakinek, és ezt nyugodtan ki lehet vetíteni az Ószövetségre is, ami meg még régebbi. De Istennél nincs idő. Az örökkévalónál nincs idő. Az időt azt csak mi érzékeljük. Ó, 2000 év eltelt. Mennyi minden megkopott azóta, mennyi minden megváltozott azóta. Vannak dolgok, amik nem változtak meg. Például a mi örök üdvösségünk, amiről itt majd mindjárt szól hozzánk Júdás, az nem változott meg. Az örök üdvösség, a közös üdvösség egészen pontosan, az azt jelenti, hogy te ugyanazt az üdvösséget kaptad meg, mint amit megkaptak azok, akikhez szólt ez a levél. Ugyan olyan módon élted át, ezért közös. Nagyon tetszettek ezek a dalok, amiket énekeltünk. Ha megfigyeltétek, gyakorlatilag minden az evangéliumokról szólt. Minden az evangéliumnak az üzenetéről szólt. Hogy bűnös voltam, de eljöttél hozzám, hogy megváltottad az életemet. A keresztényeknek minden korban, az első századtól a 21. századig, ez volt a közös megtapasztalásuk, hogy a bűneinkből Isten kihozott bennünket, kimentett bennünket, megszabadított bennünket a nálunknál erősebbnek a karmai közül, és az Istennek a karjaiba, Istennek a szerető karjaiba áthelyezett bennünket. Ez a közös megtapasztalása a hívőknek, hogy Isten ugyanolyan módon megváltott bennünket, de nem a mi jó cselekedeteink által, nem azért, mert mi egy olyan teljesítményt tudtunk Istennek felmutatni, amire Isten azt mondta, hogy na ez nagyon szép, ezt még én is elfogadom, gyere a mennybe. Nem erről szól. A közös üdvösség az azt jelenti, hogy volt egy közös megváltónk. A názáreti Jézus Krisztus, akit Isten elküldött ebbe a világba, és meghalt értünk a Golgotai kereszten, és ez volt az, amit hogyha befogadsz a szívedbe, amit elfogadsz, akkor örök életet nyersz. Így nyered el az üdvösséget. Nem teszel hozzá cselekedeteket, nem zarándokolsz elérte Rómába, nem teszel meg mindenféle karitatív dolgokat, hogy elnyerd az üdvösségedet, hanem egyszer és mindenkorra Jézus áldozatába veted a te hitedet, és semmi másba. És majd mindjárt meg fogjuk nézni, hogy ezeknek a Júdás által említett tévtanítóknak pont ez volt a vesző paripája, hogy Jézus nem elég, kell még valaki más, kell még valami más, amit meg kell tenned. Egyszer és mindenkorra a szentekre bizatott az a hit, amiért küzdenünk kell. És el tudom képzelni ezt az embert, ezt a Júdást, ugye leült azért, hogy írjon egy levelet a keresztény gyülekezetnek, most mondjuk így, hogy általánosságban a keresztény gyülekezetnek. És az asztal fölé görnyedt, magam elé tudom képzelni, hogy mit írjak. Ő nem volt olyan nagy dumás, mint a Pál. Nem írt olyan nagy leveleket, nem tudott olyan módon teologizálni, vagy fogalmazni, mint ahogy Pál, vagy néhány másik nagy tollú, jó tollú író az Új Szövetségben. Ő belőle egy fejezet jött ki. De azon gondolkodott, hogy mit írjak. Mivel bátorítsam az én keresztény testvéreimet. Mivel bátorítsam őket, akikkel közös hitet nyertem. Közös, drága hitet nyertem, hogy milyen módon írjak nekik Jézusnak a dicsőségéről, arról a gyönyörű üdvösségről, amit kaptunk. És aztán eszébe jut, hogy talán híreket kapott a gyülekezetnek bizonyos részeiből, az egyháznak különböző területeiről, amik aggodalomra adtak neki okot. Hogy vannak hamis tanítók, akik beférkőztek a gyülekezetben, hogy vannak olyan emberek, akik próbálják ezt a drága hitet valamilyen módon megbontani, akik próbálnak olyan dolgokat becsempészni, amiket nekünk nem szabad elfogadni. És azt mondta, hogy hát inkább erről kell írnom. Inkább erről kell írni, és félreteszem Jézusnak a gyönyörűségét, nagyságát, kell, hogy írjak egy levelet, ami egy intés lesz, ami egy figyelmeztetés lesz az egyház számára. Lehet, hogy ezért nem szeretjük annyira egyébként ezt a levelet, mert tele van ilyen feddésekkel, meg intésekkel. Kevesebb benne az olyan buzdító dolog. De Júdás, mint az egyház egyik vezető szolgálója, felelősnek érezte magát abban, hogy megszólaljon, amikor meg kell szólalnia. Hogy amikor lát egy eltorzulást az egyháznak az életében, amikor lát egy olyan dolgot, ami pusztító az egyházra nézve, hogy akkor felelős vezetőként ő megszólaljon. Egyébként több levélben is olvasható ilyen, amikor Pál azt mondja Timóteusnak, hogy mondd meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanításokat. Pál is egy felelős vezető volt. Nem azt mondták, hogy jó, hát hadd menjenek ezek a tanítások, teljesen mindegy. És Péter is azt mondja, hogy az utolsó napokban lesznek majd olyanok, akik hamis dolgokat fognak tanítani. A jó vezető, az Istentől való vezető, az mindig felismeri, hogyha az egyházat valamilyen támadás éri. Akár teológiai támadás, akár más egyéb tanítás, és erre reagál. És ez történt meg, gyakorlatilag Júdásnak ez a levele egy felelős vezetőnek a reakciója a gyülekezetben végbe ment negatív tendenciákra, dolgokra. És nagyon tetszik, ahogy mondja, hogy teljes igyekezetemmel azon fáradoztam, ott görnyedtem a papírus fölött, hogy valamit írjak, valami szépet írjak a közös üdvösségünkről, de aztán azt mondja, hogy szükségesnek láttam. Egy másik fordítás szerint kényszert éreztem, hogy bátorítsalak titeket, hogy küzdjetek a hitért. Hogy küzdjetek a hitért. Hogyha már kedves testvérek, nem volt meg a szellemi érzékenységetek arra, hogy magatok is lássátok, hogy bejött a gyülekezetbe bizonyos tévtanítás, akkor én most figyelmeztetlek benneteket, mert ezt érzem, hogy a lélek lélek erőlteti, kényszert érzek arra, hogy ezekről beszéljek. És aztán utána elmondja a konkrét dolgot is, negyedik vers, mert belopoztak közétek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre, istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Tehát a konkrét helyzet, amivel ennek az egyháznak szembe kellett néznie, és amivel Júdást, mint felelős vezető szembenézett, az az volt, hogy belopóztak emberek a gyülekezetbe, és elkezdtek valahogy pozíciót szerezni, és ott mindenféléket mondani. És ezek a tanítások, ezek ellenkeztek azokkal, amik a közös hithez tartoznak. És két dolgot említ itt a Júdás. Az egyik az, hogy a kegyelmet kicsapongásra használják. Hogy azt a kegyelmet, ami bennünket megmentett a bűneinktől, amit Jézus elhozott ebbe a világba, azt a drága kegyelmet, ami nekünk üdvössége, ami bennünket üdvösségre vezetett, azt ezek az emberek másra használják. És azt mondják, hogy a tanításaikban, hogy nyugodtan vétkezhetsz, majd a kegyelem úgyis befedi. Értitek, hogy mit jelent ez? Hogy teljesen mindegy végső soron, hogy mit teszel, a fizikai cselekedeteid nem számítanak, az számít, hogy a kegyelem majd mindent befed. És sajnos szomorú szívvel kell azt mondanom, hogy azok a, hogy nincs új a nap alatt, amit az első keresztények átéltek, hogy jöttek ilyen tanítók, és azt a drága kegyelmet, amiről egyébként azt mondja Titus levél, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, nem azért, hogy bűnre csábítson minket, hanem azért, hogy tanítson bennünket, hogy megtagadva a hitetlen kívánságokat, a világi kívánságokat, igazán szentként és tisztákként éljünk ebben a jelen való világban. Hogy ezt a kegyelmet, aminek tanítói célja van, és ami szentségre, tisztaságra kellene, hogy vezessen bennünket, ezt a kegyelmet így átfordították a tanításaiban arra, hogy bármit csinálhatsz, a kegyelem az úgyis befedi. Hogy Jézus már meghalt a te minden bűnödért, tehát teljesen mindegy, hogy viselkedsz, az úgy jó, mert a kegyelem úgyis mindent helyreállít. Csak tudjátok, az a kegyelem, amit Jézus, ez nem kegyelem. Ez egy egyszerű bűnre való felszólítás, és nem kegyelem. A valódi kegyelem az a bűntől szabadít meg, és nem a bűnre szabadít meg. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos megérteni mindnyájunknak. Mert hallunk ilyen-olyan tanításokat, könyvekben is tucatjával, vagy tömegével adnak ki olyan tanításokat, amikben gyakorlatilag a kegyelem az egyfajta felszólítás a bűnre. És ezt el kell, hogy utasítsa a gyülekezet, el kell, hogy utasítsa az egyház. A kegyelem az igazságra vezet. A kegyelem az a szentségre vezeti el a hívőket. És itt ezek az emberek, akik belopóztak a gyülekezetbe, elkezdtek ilyeneket tanítani, hogy ó, hát bármit megtehetünk. És Júdás azt mondja, hogy nem, küzdjetek a hitért. Küzdjetek, hogy ezek a dolgok ne tudjanak uralmat venni az életetek felett. Ez nem kegyelem. És azt lehet mondani, hogy ennek nincs keresnivalója az egyháznak az életében. És a második dolog, amiről meg lehetett ismerni őket, egyébként az, hogy tévtanítók jöttek be, ezt olyan nagyon nem részletezi Jakab, vagy Júdás, hogy konkrétan kik ezek, vagy mit tanítanak. De még egy dolgot említ, azt mondja, hogy a mi egyedüli uralkodónkat és urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. És gondoljatok bele, milyen nagy kísértés volt ez, milyen nagy támadás volt ez az első gyülekezettel szemben, hogy Jézusnak az istenségét megkérdőjelezték. Hogy a legfőbb tekintét, hogy Jézus az Úr, és Jézus a testben megjelent Isten, ezt megkérdőjelezték. Ilyenek voltak a keresztény gnosztikusok, akik azt mondták, hogy ó, hát Jézus nem lehetett Isten, mert Istent nem lehet keresztre feszíteni. Ő nem lehetett Isten, mert Istennek nincsen teste. És azt mondták, hogy Jézusnak is csak egy látszat teste volt. És gondoljunk bele, milyen nagy támadás volt ez az első gyülekezettel szembe. Egyébként Árius püspök, aki Alexandriában élt, nem is volt püspök, presbiter volt, ő hirdette ezeket a tanokat, és nagyon hamar elterjedt, és a kereszténységnek egy nagy része egyébként átvette ezt az áriánus tanítást, egészen addig, amíg nicei zsinat, éppen 1700 évvel ezelőtt, nem hozott egy hitvallást, amiben konkrétan leírják, hogy Jézus Isten. És hogy ezekre a hamis tanítókra mi volt jellemző? És a levélnek a többi része, legalábbis a jó nagy része, az arról szól, hogy milyen módon viselkednek ezek az emberek az egyházban. És amit kiemel Júdás, és nagyon sok példát hoz az Ószövetségből, meg ahogy mondtam, apokrif írásokból, a romlottságukat emeli ki. Nem is a tanításukat, hanem a romlottságukat. Mert a hamis tanítás mindig a léleknek a romlottságából jön, és itt nagyon részletesen, nagyon képiesen bemutatja, hogy ezek az emberek milyenek, és az az érdekes, hogy ezek az emberek a gyülekezetben voltak. 12. vers. Ezek szennyfoltok a szeretet vendégségeiteken, úrvacsora, akik szemérmetlenül veletek lapmároznak és izlalják magukat. Olyanok, mint a szélsodorta, víz nélküli fellegek, mint az őzvégi gyümölcstelen fák, amelyek gyökerestől kiszakítva kétszer halnak meg, mint a tenger megvadult hullámai, amelyek saját szégyenüket tajtékozzák, bolygócsillagok, akikre az örök sötétség homálya vár. Most gondoljatok bele, itt van ez az ember, aki valamit akar írni a keresztény gyülekezetnek, és ez jön ki belőle, ez a fajta féltő szeretet, amivel megfogalmazza, hogy testvérek, ha ti nem vettétek észre, hogy közöttetek is ott vannak már ezek az emberek, akkor én most a vezetőként felhívom erre a figyelmeteket, és küzdjetek a hitért. Küzdjetek azért, hogy ezek a folyamatok ne tudjanak folytatódni. És nagyon érdekes, hogyha majd otthon elolvassátok Júdás levelét, akkor gyakorlatilag három témája van, vagy három alanya van ennek a levélnek. Az egyik ezek az emberek, akikről ír. Nagyon sok alkalommal így kezdődik a szöveg, hogy ezek az emberek. És aztán utána folytatja, hogy de ti azonban, hogy mit kell nekünk tennünk, hogy ezeket a dolgokat felismerjük. Az első dolog, amit mindenféleképpen tennünk kell, az az, hogy jól ismerjük ezt a könyvet, a Bibliát. Ugye Révész Árpád szokta mondani, hogy a legfontosabb, hogy biblikus legyen a gondolkodásmódunk. És én erre szeretnélek felhívni benneteket, mindnyájatokat, kedves 21. századi szombathelyi baptista gyülekezet, hogy tanulmányozzuk a Szentírást. És mindig nézzük meg, hogy úgy vannak-e azok a dolgok, amit akár egy könyvír, amit akár egy tanító, akár innen erről a szószékről, ami elhangzik, legyünk képzettek a Szentírásban. Ismerjük mélységeiben az Isten igéjét. Ne fogadjunk el bármit. Ne fogadjuk el, hogyha egy nagy név mond valamit. Ne fogadjuk el, ha olyan szemétől halljuk, akiben megbízunk egyébként. Kell, hogy képezzük magunkat arra, hogy az Isten igéjét jól ismerjük. A János első levelében van egy ilyen mondat, hogy nincs arra szükségetek, hogy bárki tanítson benneteket, mert nektek kenetetek van a Szenttől, és így mindent tudtok. És ez nem azt jelenti, hogy nincs szükségünk tanításokra, hanem ez azt jelenti, hogy az a kenet, ami bennünk van, amit a Szentlélek által megkaptunk, és amivel együtt élünk, ez megtanít bennünket arra, hogy mi az, ami Istentől van, mi az, ami nincs. Magyarán felgyullaszt egy piros lámpát, hogyha mondjuk a szószékről, vagy egy könyvből, vagy egy akárkitől olyant hallunk, ami nem Isten, ami nem fedi az Isten igéjét, ami nincs összhangban az Isten igéjével. És ilyenkor mindig felgyullad a piros lámpa. Ez az, hogy kenetetek van a Szenttől, és ezért mindent tudtok. Kell, hogy a gyülekezet minden egyes tagja, nem csak az ige hirdetők, nem csak a vezetők, nem csak néhány lelkes keresztény, hanem minden tag képzett legyen az Isten igéjében, hogy mélységeiben ismerjük, és amikor van egy ilyen tanítás, akkor arra azonnal azt tudjuk mondani, hogy hoppá, ez nem illik abba a puzzle-be, amit én itt a Bibliában olvasok. Ez valahogy kilóg. És sajnos azt kell, hogy mondjam, a mai napon is, meg ezekben az időkben is, mindig vannak olyan tanítások, ahol kilóg a lóláb. Amikor valaki a bővölködés teológiáját hirdeti, amikor a kegyelemmel ilyen módon, ez a hiperkegyelemnek a tanítása, amikor a kegyelemmel ilyen módon visszaél, az mind-mind olyan, amire az egyháznak azt kellene mondani, hogy álljon meg a menet. Ez nem helyes. Hogy a prosperitás evangélium az nem biblikus. És ezt mondom én, aki ezért a karizmatikus világban élem az életem nagy részét. De helytelen. És nem azért, mert olyan túl sokat ígér, hanem azért, mert olyan kevéssel beéri. Beéri a földi dolgokkal, beéri a nagyobb autóval, beéri a nagyobb házzal, beéri a nagyobb egészséggel. És eszébe sem jut, hogy egy mennyei kincset keressen. Egy mennyei gazdagságot keressen. És annyira földi dolgokkal vannak elfoglalva. De ugyanígy említhetném, amikor a Szentlélekkel visszaélnek emberek. Afrikában ez mindennapos, de Amerikában is. Tehát amikor ilyen erőkultuszt próbálnak a gyülekezetükre ráerőltetni, és mutatják, hogy ők milyen erősek a Szentlélek által, vagy a Szent Szellem által. Visszaélés mindez az Isten jelenlétével. Visszaélés mindez az Istennek a munkájával. És amikor ezekről a hamisságokról beszél Júdás, akkor egy visszatérő szó van, amit újra meg újra elmond, ez pedig az ítélet. Mert mindenki, aki az Istennek a szent munkáját valamilyen módon megtöri, vagy más irányba viszi, aki a kegyelmet, amit kaptunk, ami olyan drága nekünk, azt valahogy felvizezi, az Istennek az ítélete alá kerül. Ezért mondja a Biblia, hogy ne sokan legyetek tanítók. Tehát, hogyha bárki tanítói szolgálatra vágyik, és ezt jól teszi egyébként, ha Istentől van, akkor jól teszi, ha tőle van elhívása, akkor álljon be a szolgálatba, de ezzel a felelősséggel legyen. Hogy minden egyes szóról számot kell adnom, nekem erről a mai prédikációmról számot kell adnom Isten előtt. És azt mondja itt Júdás, újra meg újra visszatérően, hogy testvérek, akik ilyeneket tesznek, azok Istennek az ítélete alatt vannak, mert a legszentebb dolgot szentségtelenítik meg. Azt az üdvözítő üzenetet, az igazságnak az üzenetét, ami minden korban majd az üdvösség eszköze lesz, az üdvösség forrása lesz a bűnös embereknek a megtérésre. Azt fordítják ki, azt vizezik fel, azt higítják fel. Nagyon, nagyon fontos, hogy küzdjünk a nekünk adatott hitért, hogy ez megmaradjon tisztán, az megmaradjon egészségesen, mert ez az egyetlen módja az üdvösségnek. Nincs más mód. És amikor evangélizálsz, akkor ne egyéb dolgokról beszélj. Beszélj a megfeszített messiásról. Beszélj Jézusnak a véréről, amelyik bűnbocsánatot hozott. És legyünk mindig nagyon óvatosak, érzékenyek, hogy a gyülekezetünkben ne tudjon bejönni hamis tanítás. Ez elsősorban a vezetők felelőssége. Ugye Júdás is egy vezető volt, aki ezzel a sürgetéssel írta meg a levelét. Vagy Pál, vagy Péter is. Ők mind-mind vezetők voltak. A mi gyülekezetünknek is vannak vezetői, akiknek elsődleges feladata, hogy a tanítás tisztaságára odafigyeljenek, és adott esetben intést mondjanak. Vagy buzdítást, hogy itt mondja Júdás, buzdítsanak benneteket, hogy küzdjetek a hitért. De nem csak az ő felelősségük, mindnyájunk felelőssége. Házi csoportban egyszer arról beszélgetünk, éppen Júdás kapcsán, hogy mi lenne, hogyha a gyülinkbe állna ki valaki, és mondana valami bődületes, vagy nem is bődületes, de más, mint ami a hitünk. Hogy arra hogyan reagálnánk? És hát érdekes válaszok születtek, most ebben nem megyek bele, de a lényeg az, hogy Júdás azért írta meg ezt a levelét, és lassan majd lekerekítem, azért írta meg ezt a levelét, hogy minden korok, minden hívőjét figyelmeztessék arra, hogy küzdeni kell a hitért. Hogy nem szabad megalkudni, nem szabad beengedni olyan dolgokat, amik nem Istentől vannak, mert ez az üzenetünk felvizeződéséhez, vagy torzulásához fog vezetni. És Jézus Isten, örökké áldandó Isten, és a kegyelem az nem felkérés a bűnre, hanem a kegyelem az az üdvösségnek az eszköze. A kegyelem az tanít bennünket a szent életre. És a zárás az egy doxológia ebben a könyvben, ebben a levélben. A doxológia az azt jelenti, hogy Isten imádás, vagy Isten dicséret. A teológia célja az mindig a doxológia. Tehát amiket leírnak Pál is a leveleiben, vagy amit leír Júdás is a levelében, az a teológiai rész, az mind-mind arra kell, hogy vezessen bennünket, hogy Istent imádjuk. És ezért fejeződik be ez a levél is, egy ilyen doxológiával, úgy szól 24.-25. vers, annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsőség elé állíthat fedhetetlenségben, újongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Ámen. Azt szokták mondani, hogy a Bibliának ez az egyik legszebb doxológiája. Az egyik legteljesebb, ami teljes mértékben kifejezi Istennek az attribútumait, Istennek a jellemzését, és nagyon szép, hogy így fejezi be Júdás. Ez az elfelejtett levél. Így fejeződik be. Talán a Biblia legszebb doxológiájával. Egyébként, hogyha ha érdekel benneteket, a Zsoltárok könyve az 5 részre oszlik, és mind az öt könyvnek a végén van egy ilyen doxológia. Pál apostolnak az Új Szövetségben rendszeresen vannak doxológiái, különösen Róma levélben, de a többi levelének a nagy részét is így fejezi be, de ez a Júdás féle doxológia, ez talán az összes közül a legdrágább, a legszebb, mert annyi mindent kifejez, és bárcsak fejből megtanulnánk, bárcsak így érnének véget az Isten tiszteleteink, hogy ezt megvallanánk. Azt mondja, hogy miután elmondta, hogy ezek, hogy az egyházban mennyi minden dolog bejött, hogy ezek az emberek milyen pusztításokat, rombolásokat képesek végezni az egyházba, miután rólunk is szólt néhány mondatban, utána azt mondja, hogy annak pedig, és mindig itt van a lényeg, hogy ez az egész nem rólad szól, meg nem azokról szól, hanem az egész az Istenről szól. Annak pedig, mondom az eredetig, aki képes titeket botlás nélküliként megőrizni. Botlás nélküliként. Másik szó itt az, hogy ereséstől meg tud őrizni benneteket. A bűntől meg tud őrizni benneteket. Ő az egyetlen, aki képes rá. Ha belegondoltál, hogy hogy fogom én leélni a hívő életemet, hogy leszek én az egész földi életem során, hogy tudom a bűntől megőrizni magamat? Sehogy. magadtól nem vagy erre képes, de annak, aki meg tud őrizni téged a bűntől, annak legyen dicsőség. És azt mondja itt, hogy megőrizhet titeket a botlástól. Bízz az Úrban, hogy ha te magad nem is vagy erre képes, de az Úr képes rá. És még valamire képes, azt mondja, hogy képes dicsőség elé állítani fedhetetlenségben. Ez a hibátlanul, vagy szeplőtelenül, újongó örömmel. Az egyik a földi életünkről szól, hogy itt a földön meg tud őrizni bennünket a botlástól, a másik az már a mennyei jelenet, hogy dicsőség elé állít fedhetetlenségben. Tehát bevégződik, beteljesedik az üdvösségünknek a munkája. Hogy mi, akik a bűnből jövünk, az Isten nélküliségből jövünk, a sátán karmaiból jövünk, ott állunk Isten előtt szeplőtelenül, fedhetetlenül, folt nélkül, tiszta ruhában, mint akik soha egyetlen bűnt az életükben el nem követtek, bár mindjárt tudjuk a múltunkat. De ott a mennyben mindez be fog teljesedni. Az üdvösségünk teljessé fog válni, és ott fogunk majd állni az Atya előtt, az ő dicsőség előtt, teljes tisztaságban. Ez volt szerintem Isten teremtésének a célja, hogy az ember, akit a maga képére teremtett, ott álljon előtte tisztán, fedhetetlenül, a kegyelemben megfürödve, tisztává mosva. És aztán azt mondja, hogy újongó örömmel. És hát ez két dolgot jelenthet, vagy te leszel ott újongó örömmel, hogy tiszta vagyok, hogy elértem a célba, hogy milyen csodálatos, hogy Isten megőrzött, megtartott engem, és most itt vagyok az ő dicsőség előtt, és az egyetlen dolog, ami kifakad belőled, az az örvendezés, az az öröm, újongó öröm. Egyébként ez már itt a földön a tiéd, hogy újongó örömmel örvendezhetsz az üdvösséged felett, csak itt még nem teljes, de ott majd teljes lesz. De én élek a gyanúperrel, hogy itt az újongó öröm, ez nem csak ránk vonatkozik, hanem vonatkozik arra, aki előtt fogunk állni. Az örökkévaló Istenre. Újongó öröm. És szeretném, hogyha szoknátok ezt a gondolatot, hogy Isten újongva örvendezik az életed fölött. Miért? Mert beteljesedett mindaz, amiért ő küzdött, mindaz, amiért ezt az egész üdvösség sztorit, ő annak idején ott az Édenkertben, de még jóval korábban, az örökké valóságban megtervezte, elindította, aztán elküldte a fiát, aki az életét adta értünk, és itt teljesedik be, hogy Jézus váltság halálának vagyok a gyümölcse, hogy tisztán állok meg az Atya előtt, és az Atya újonga örvendezik fölöttem, hogy egy újabb lélek, akit az örökké valóságnak teremtettem, megmenekült, és bement a dicsőségbe. Egy újabb lélek elnyerte az üdvösséget, és az Atya örvendezik, és hogy azért igében is igazoljam, Sofóniás könyvét nem tudom hányan ismeritek, az meg az Ószövetségnek az egyik elfelejtett könyve, azt mondja, hogy énekléssel örvendez neked, újongva örvendezik neked a te Istened. Majd keressétek meg, Sofóniás könyve vége. Nem ilyen Isten képed van? Akkor változtass. Az Isten igéje változtasson. Vagy van egy másik, amit Jézus mond, hogy bizony mondom nektek, örvendezés van az Isten angyalai előtt, minden megtérő bűnös fölött. Na most itt ki örvendezik? Az angyalok előtt van az örvendezés. Ki van az angyalok előtt? Az Atya. Hogy a mennyei Atya örvendezik egy megtérő bűnös fölött. És én azt kívánom mindnyájunknak, hogy ezt a boldog Istent, ezt az újongással örvendező Istent megismerjük jobban. És az üdvösségnek az útján tovább tudjunk benni abban a tudatban, hogy ő képes és kész arra, hogy bennünket a botlástól megőrizzen itt a földön, és aztán majd maga elé állítson dicsőségben, ott a mennyben. És vegyük komolyan Júdásnak az intését, hiszen kényszerítve érezte magát, hogy ezt megéri a mindenkori egyháznak. Én meg arra éreztem kényszerítve magamat, hogy ezt most elmondjam nektek, ezt az üzenetet, és küzdjünk a hitért, kedves testvérek, küzdjünk a hitért. Tartsuk nagyon drágának, a legdrágábbnak, és legyünk az igének értő, olvasói, hallgatói, hirdetői, akit Isten a tanításra rendelt, az tanítson, akit Isten a hallgatásra rendelt, az hallgassa, és figyelmesen hallgassa, és azért imádkozom, és gyertek, álljunk is fel, és imádkozunk ezért együtt, hogy a gyülekezetünk megmaradjon a tiszta tanításban, hogy az Úr előtt mindaz kedves legyen, ami ebben a gyülekezetben történik. Atyánk, jövünk hozzád názareti Jézus nevében, és köszönjük neked, Urunk, hogy az egyház az a te egyházad. Jézus, az egyháznak te vagy a feje, és szeretnénk, hogyha az valósulna meg a testben, mint amit a fej eldönt. És köszönjük neked, Uram, hogy ránk bíztad, ahogy Júdástól olvassuk, hogy ránk bíztad a hitet. És könyörgünk, Uram, azért, hogy meg tudjuk őrizni ezt a hitet. Hogy meg tudjuk őrizni ennek a tisztaságát. Meg tudjuk őrizni a következő generációknak, akik majd küzdenek a bűnnel, és ez lesz az üdvösségüknek az útja. Ez az igazság. Atyán, kérünk téged, hogy tartsd meg a gyülekezetünket. Legyél védelmezője. Áld meg a gyülekezetnek a vezetőit, Uram. Hogy mindenkor ott legyen ez a felelősségtudat. A tanítás tisztaságának a megőrzésére. Magasztalunk téged. És hálát adunk neked. És minden dicsőség, minden áldás, minden hódolat, minden tisztelet egyedül téged illet, most és mindörökké. Amen. Az Úr áldjon benneteket.